Sziasztok, ez itt a DevTales 77. adása, ma velünk van Lali, Ádám, Róka
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással.
Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk általában beszélni.
Ebben adásban fogunk beszélni eléggé sok érdekes témáról, meg érdekeségről. Hoztunk a GitHub CLI, PostCSS, Edge, pár más érdekes témát.
A heti legfontosabb hírünk, hogy beköszöntött az ősz, úgyhogy mindenki ellenőrizze a spam mappáját, hogy hullottak-e levelek bele.
Korábban beszéltünk a mindenféle CLI toolokról, és az egyik konklúzió az volt, hogy sok ilyen CLI tool van, amelyik leginkább elhárítják valamilyen komplex problémát, és most szeretnék bemutatni egy újabb CLI tool, ami nemrég megjelent, az a GitHub CLI, és szerintem ez pont az a CLI tool lehet, ami inkább segíteni tud.
Hát én rögtön feltenném a kérdést, hogy minek?
Szerintem vannak bizonyos dolgok, ami kicsit egyszerűbb lesz megoldani itt a terminálba, a GitHub kapcsán, mintha megnyitni a böngészőt, és úgy megvárni bizonyos dolgokat, vagy megkeresni, mintha rögtön ezt terminálba csinálni. Mondjuk kilistázni a PR-eket, GIST-eket, klónozni repókot, nyitni egy új PR-t, tehát nem kell sokat böngészni és keresni azt a projektet, akár kedvencek között, hanem sok olyan fejlesztő van, aki terminált használ, és nekik ott sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz megoldani bizonyos.
Na jó, értem én, hogy dolgokat. Vannak az ilyen 80x25-ös képernyőbe berögzült emberek, de hogy itt van egy Full HD-s kijelző, meg egy grafikus operációs rendszer, akkor miért ezt használom?
Hát mert mellette kifér
egy másik terminál.
Vagy IDE. Hát akár azt is, tehát szerintem, de miért kell, hogy egy listához, mondjuk egy repo listához megnyitni egy böngészőt, ahol mindenféle paddingokkal, marginokkal van elválasztva egy lista.
Tehát, hogy azért jobb egy weboldalon ugyanezt megnézni, mert hogy szép. Mert hogy látom az ikonját, látom grafikusan elhelyezve, nem pedig egy olyan hát hogy is mondjam, csak ilyen nagyon egybefolyó szövegben kell elolvasnom, muszáj vagyok elolvasni. Nem tudom, egy pillantással eldönteni.
Nekem van egy olyan gyakori művelet, ami visszatérő és kicsit fájdalmas GitHub-bal kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy amiatt megpróbálnám ezt a GitHub CLI-t. Az például az, hogy amikor keresek egy repóban egy adott kódot, és nagyon sok apró fájlból áll, vagy esetleg Lernával több repót összegyúrnak, akkor jön elő az, hogy amikor már 15. mappát nézem végig N mélységig, akkor van az, hogy fogom leklónozom az egész repót, és lokálba kezdek el keresni a idén keresztül, vagy terminálon keresztül, vagy idén belüli terminálban, és talán ezt meg tudja spórolni, hogyha tudom a neten keresztül ezt a keresést elindítani a helyet, hogy külön le kelljen klónoznom magamhoz.
Nekem még ami eszembe jutott, az automatizálás. Hogyha esetleg valamilyen automatizáló szoftverbe szeretnénk beépíteni, mondjuk pull request elfogadást, vagy bármi ilyesmit.
Én például, mivel nem használok semmi GUI-t, nekem sokkal egyszerűbb mondjuk terminálban lenne kilistázni az én repóimat, és így kiklonozni, mintha megnyitni a böngészőt, és onnan kikeresni valahogy, és amúgy is majd kell a végén megnyitni a terminálomat.
Nekem az meglepő továbbra is, hogy amikor az ember fölrak magához egy grafikus operációs rendszert, és tényleg csak terminálok vannak neki megnyitva, 6 darab vagy 8 darab egész képernyőn. Ja, azoknak a hardcore embereknek, azoknak valószínű, hogy egy jó alternatíva, vagy jó segédeszköz lesz. Még esetleg, ahol előfordulhat az, hogy ez hasznos lehet, hogyha ténylegesen nincsen grafikus operációs rendszer a géped, ember mondjuk föl vagy csatlakozva egy szerverre, vagy be vagy SSH-zva egy szerverre terminálon keresztül, és ott például kellene neked hirtelen valamelyik kód, tudod, hogy valahol el van mentve neked GitHub oldalon, és megpróbálod kikeresni azt. Talán jó az, hogyha nem kell curl-ön keresztül piszkálnod a GitHub oldalt, hanem ténylegesen, vagy nem bemásolnod valamelyik grafikus operációs rendszerből, hanem ténylegesen ott elérhető a terminálból.
Egy kicsit arra emlékeztet ez engem, mint amikor régebben volt egy olyan hír, hogy a Facebookot megcsinálták ilyen terminálos módon, és gyakorlatilag a Facebook hírfolyamodat tudtad ugyanígy pörgetni egy terminálon keresztül. Hát az kellően haszontalannak tűnt. Nem tudom, én még nem látom ebben azt, hogy miért is lesz ez jó. Miért jobb egy fekete ablakba, vagy most tök mindegy, de egy ilyen karakteres kijelzőn nézni azt, ami egyébként egy UX élményt nyújt, tehát egy olyan felületen.
Hát mert mi a tényleges adat, amit megnézel? Most a grafikus dolgokat nézel, és az a fő dolog, amit transportálsz, vagy szöveg? És itt a kód a szöveg?
A szöveg csak vezeti a szememet, ezek a grafikus dolgok. Nem tudom, te például használsz-e syntax highlightot?
Igen.
Hogyha igen, akkor mi a fenének? Mert úgysem a színek azok, amik számítanak, hanem a szöveg.
Ez sarkítás?
Hát muszáj sarkítanom ahhoz, hogy megértsd.
Kényelmes böngészőbe kutatni egy projektet úgy, hogy nem tudsz úgy ugrálni a kódon, mint mondjuk egy ID-be? Tehát Ctrl vagy Command klikkel? Mármint nyilván bizonyos dolgok már működnek a GitHub-on, de szerintem, ha kiklonozod a projektet, ott kicsit gyorsabb, meg egyszerűbb ezt csinálni, mint ha
hát, hogyha kiklonozom és behúzom egy ID-be, akkor az ID-nek a funkcióit használom, de most nem erről van szó, hanem egy másik CLI tool-t mondtál.
Nem feltétlenül, én egyetértek Eduval, mert én ugyanúgy a szerkesztőbe, az ID-be, én ugyanúgy egy terminálba piszkálom nagyon sokszor a fájlokat. Például én,
tehát egy terminálba szoktatok Ctrl-klikket nyomni, ugye?
Nekem van az a funkció VS Code-ba, igen, amikor például diffelek vagy git státuszt nézek, és esetleg a linter pofázik, hogy hol van hiba, akkor nekem oda tud ugrani.
Viszont emlékezzünk meg, hogy volt a GitHub-nak egy régebbi verziója is, ez a Hub nevezetű CLI tool, ami nagyjából ugyanezeket a dolgokat látta, kicsit kibővített funkciókészlettel létezik most ez a CLI. Ha jól tudom, az egyetlen oka az volt a GitHub-nak, de ezt nagyon sok helyre is írják, hogy a CLI-jal nem szeretnék kiváltani a hubot, nem szeretnének áttéríteni mindenkit, csak legacy kódnak titulálták a hubot, ami több mint 10 éves már, és hogy nem tudják, hogy miért használják. Erről mi a véleményetek? Hogy miért nem maradtak a jól bevált kódnál, és miért kellett egy teljesen újat írni egy CLI-ból, ami tényleg a legfapadosabb, ahogy Róka is említette?
Nem lehetséges, hogy az van a háttérben, hogy a Microsoft nemrégiben fölvásárolta a GitHubot, és valószínű egységesre akarták hozni a mögötte levő architektúrát?
Hát nem hiszem, hogy ez architektúra kérdése lenne.
Autentikáció szempontjából, vagy hasonlókból?
Szóval, tehát hogy volt már ez a Winget nevezetű, és a Microsoft ugye azzal próbálta behozni ezt az Ubuntu-s applikódos dolgot egy kicsit a közszférába és az architektúrájába, illetve az ekoszisztémájába. És egyébként nincs sehol sem hirdetve, hogy elérhető már a Winget-en is a CLI, eleme, hogy most próbáltam ki az imént, eleme, hogyha rászörcsölsz a Winget-tel, akkor le lehet tölteni, telepíteni is lehet, és működik is. Tehát én lehet, hogy Lali mellé csatlakozok, lehet benne valami.
Amúgy a CLI nem kizárja azt, hogy nem használjuk a GitHub oldalt, hanem vannak bizonyos dolgok, ami szerintem továbbra is gondolom, hogy sokkal egyszerűbb ott megoldani. Nyilván, hogyha kell kutatni valami új projektet, mondjuk olvasni a doksikat, meg ilyeneket, akkor ez sokkal egyszerűbb megcsinálni böngészőben, mint CLI toolba.
No, várjál csak. Hát egy readme file-t, egy ilyen MD file-t, azt miért is ne tudnál olvasni a terminálba, hiszen ott pont ott van minden adat. Hiszen csak a szöveg számít. Ezt mondtátok az előbb.
Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy vannak bizonyos dolgok, ami egyszerűbb CLI-ba megcsinálni, és vannak bizonyos dolgok, ami egyszerűbb böngészőbe csinálni. Nekem az a véleményem, hogy a kettő nem zárja egymást.
Persze, hogy nem zárják ki egymást, de ettől függet, tehát én például nem érzem a célközönségnek magamat, és pont ezért hadakozok ellene, hogy szerintem hülyeség. Persze elfér, mert ezen a polcon, ahol ezek a szoftvertermékek vannak, itt még nagyon sok hely van, tehát ilyen szempontból elfér, de hogy sok értelmét nem látom, az biztos.
Amúgy van még a GitHub desktop alkalmazás, talán minden platformon is.
Na itt jön a kérdés, hogy a GitHubos GUI-t azt át fogják-e írni, hogy, vagy tud-e optimalizálni bármit rajta, hogy ezt a új GitHub CLI-os parancsokat fogja a háttérbe használni, vagy marad ugyanúgy az is a háttérbe sima Git parancsokat használó GUI felület. Mert akkor itt jön a kérdés, hogyha adták ezt az új CLI-t, akkor majd arra remélhetőleg megjelennek további grafikus felületek. Megint csak tovább növelve a de hát minek még egy belőle listát.
Na szóval akkor minden kedves hallgatónk ízlése szerint próbálja ki ezt a CLI toolt, hát hogyha valakinek bejön.
következő érdekes hír az, hogy kijött a PostCSS 8.
Hát Edu, mondjál egy pár szót arról, hogy milyen újdonságok vannak a PostCSS új változatába. Van-e valami olyan nyelvi elem, ami érdekes, és ami könnyíti a munkát?
A legfontosabb az, hogy droppolva lett a 6-os, 8-os, 11-es és 13-os nódos verziók, tehát ez azt jelenti, akinek régebbi van, vagy ezek a verziók vannak, akkor ott valószínűleg nem fog működni a 8-os
poszt. Várjál, melyik verzió lett dobva? Még egyszer?
6, 8, 11, 13.
Mert a 12-est még támogatják?
És mert a 10-eset még támogatják?
Igen, mert a páratlanok azok a snapshot LTS, változatok.
Igen. Igen, az LTS, nem?
Nem, azok a párosak. A páratlanok lettek dobva, meg a 6-os, meg a 8-as a párosokból. Amíg a 10-es, meg a 12-es van, addig a Windows 7-es felhasználók is tudják használni. Nekem pont ezzel volt problémám, hogy a 14-es az már nincs támogatva Windows 7 alatt, vagy legalábbis macerás.
Amíg LTS vannak, addig a PostCSS is őket fog támogatni.
De ez amúgy mit jelent, hogy támogatnak egy régebbi node változatot? Tehát mi az, rajta? Ami... Nem arra gondolok, hanem miért szűnik meg egy támogatottság egy régebbi Node.js verzió miatt?
Gondolom, olyan feature-t használnak benne, amit abban a node-ban már használnak, vagy már nem használnak.
Na jó, csak eddig volt mondjuk a kód... Ott volt a kódbázis 90%-a, ami mondjuk működött a node 10-esbe, és akkor bejön egy új feature, és akkor ők azt fogják csinálni, hogy jó, hát akkor ezt az új feature-t itt beletoljunk a eddigi 90% kódbázisba, azzal, hogy belerakunk egy valami új feature-t, amivel a eddigi 90% kódbázisnak a támogatása az borulni fog azáltal, hogy a új verzió miatt már nem lesz régi Node.js változatokkal kompatibilis.
Lali, erről már sokszor beszélgettünk így a podcast adásokban, mondjuk pont akkor nem voltál, de nagyjából ugyanez böngészőnél is megvan, amikor fejlesztünk egy weboldalt, és akkor leírod az első konzologot, az még kompatibilis, még talán az IE 5.5-tel is. Aztán, ahogy teszed bele a feature-öket, így sorról sorra döntesz arról, hogy használsz-e olyan nyelvi elemeket, ami esetleg nincsen támogatva adott browserre, és akkor így időnként el tudod dönteni, vagy hát sorról sorra el tudod dönteni, hogy most... használsz-e valamilyen polyfilt, használsz-e valamilyen transpilert, vagy pedig egész egyszerűen elengeded azoknak a böngészőknek a támogatását, amik már nem támogatják azt a feature setet. És ugyanígy lehettek ők is, hogy volt egy valamilyen kódbázis, és akkor a következő feature-t már nem akarták kompatibilisre, vagy nem számított annyira a kompatibilitás, mert azt mondták, hogy a használati táblázatban már nem érte el azt a kritikus szintet, ami miatt kell nekik támogatniuk.
Jó, csak valami hasonló volt például a Trello-nak az androidos appjába, hogy ott egyik napról a másikra egy új release-nél azt mondták, hogy hát eltörött az Android 4.4-es támogatás, hát most már nem csináljuk meg, már annyi mindent raktunk bele. Jó, még ne tedd fel a karodat, Ádám, az még akkoriban nagyon támogatott volt, amikor ez történt, és még sokan használták meg. Többek között még én is, és egyik napról másikra azt mondták, hogy hát eltörött a támogatása a 4-es Androidon, és hát akkor most már így jártak, most már nem fogják visszarakni, most már le kell nyelni mindenkinek ezt a békát. És nagyon sok alkalmazásnak ez veti a végét, hogy amúgy csak úgy hasraütésre döntenek afelől, hogy egy kompatibilitást kivonnak.
Én biztos vagyok benne, hogy ez nem hasraütésszerűen megy, hanem megnézik azt, a használati mennyiséget, hogy hányan használják azt a adott platformot, és hogy az egyáltalán megéri-e a belefektetett energia, vagy azt mondják, hogy igen, inkább legyen developer experience, hogy tudják az újabb feature-öket is használni, és akkor sajnos el kell engednünk. De ilyen alapon, Lali, te készítesz olyan weboldalt, ami ilyen haton tökéletesen jól működik?
Most érzem, hogy ebből sarkítás lesz. Ilyen 6 nem, de egy ilyen 11-et még el tudom képzelni, hogy
na jó, az ilyen 10-et miért nem?
Ez a téma, ez nagyon messze vezető, mert hogyha azt mondom, hogy jó, akkor ilyen 10-et is, akkor te megmondod rá, hogy ilyen 9, és akkor elmegyünk egészen a Netscape navigátorig, és eljutunk odáig, hogy jó, akkor dróton küldök-e morzejeleket. Tehát persze értelemszerűen húzunk meg egy határt, csak az, hogy hirtelen azt mondja valamelyik szoftver, hogy...
De ez miért hirtelen? Tehát egy következő release-zel az a döntés van, hogy...
Ádám akar valamit mondani, nyuszit mutat.
Én azt szeretném mondani, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy visszakanyarodunk az első témánkhoz, hogy a weboldalakat most már akkor CLI-ben is lehetne támogatni, nem? Hiszen az akkor mindenhol helyesen megjelenik.
Hát kivéve Windowson, ami nem támogatja a karakterkészleteket rendesen meg.
Tegyél fel egy mingvét, aztán meg van oldva.
Meg esetleg olyan terminálon, amiben nincsen ansi színezés, és akkor ilyen furcsa krikszkrakszok jelennek meg.
A következő újdonság a PostCSS8-nál az, hogy az összes S6 feature, amit van használva PostCSS-en, az Babel nélkül már van használva. Az azt jelenti, azok a projektek, amit használják a PostCSS a kliens oldalon, ott külön kell behúzni a Babelt, ha van.
Na, ez támogatandó.
Akkor ez valószínűleg magyarázat arra is, hogy miért dobták a régi Node verziókat.
Na, ezzel ilyen formában egyet tudok érteni. Tehát, hogyha csökkentjük a bildelő eszközök számát, akkor annak érdekében, hogy gyorsabb legyen egyáltalán a kód előállítása, és jaj, hogy is mondjam, tehát, hogyha fogjuk és csökkentjük a túlok számát, és ennek a mellékhatása az, hogy kevesebb lesz a támogatott szoftverek, vagy Node.js. A Node.js-nek a verziója az csak az újabb verziók lesznek támogatva, meg sikerülni fog a mondat összerakása, akkor az egy jó dolog. Akkor lehet azt mondani, hogy igen, akkor van értelme eldobni a régi változatokat.
Csak én érzem azt, hogy ez csak és kizárólag azért lett eldobva, mert hogy valamilyen dependency dobta el azt, és így bekerültünk a jó öreg nódos dependency hellbe.
Lehet benne ilyen.
Tehát, hogy én egyébként nagyon rettegek emiatt is, mindenfajta nódban, én a PostCSS-ben is már találkoztam ilyennel, hogy a dependency hellbe kerülök, mert ahhoz, hogy fusson a PostCSS, ahhoz akkor most már kell a Babel ezek szerint, amihez viszont akkor kell egy értelmes Node verzió, de a Babel mellé még akkor kell a Core.js, hogy mindenre tudja rendesen fordítani, akkor a PostCSS-hez kellene pluginok, amik megint dependálnak valamin, és...
Na de várjál, Ádám, mert azt nem fogja neked live ott buildelni, azt te már, amikor leszeded a Node Modules-ba, akkor te már fogsz kapni egy buildelt változatot, az egy olyan pattern, vagy... nem
antenne, hanem pro pattern. Hogyha ESM modulokat használnak, és haladnak előre az idővel, akkor nincs fordítva, és akkor ott tartunk, hogy a Babel majd a transpilolja a use built-inseket, és akkor majd a Babel fogja neked a Node Modules mappárat is lefordítani arra a target browserre, amire szeretnéd, hogy ez működjön. És ott tartunk, hogy dependency hell.
A PostCSS-nál az Ádám kicsit máshogy működik, ott ami a PostCSS build-el, az nem kell támogatni, mármint, hogy ahhoz annak az eredmények nem kell a B-bel, maga a PostCSS-nek kell, és neki lehet ez dev dependency, amit nem, tehát ahhoz, hogy működjön neked a PostCSS, ahhoz nem kell neked feltelepíteni a B-bel ilyest. És annyit kell tudni a PostCSS-ről, hogy a PostCSS önmagában a CSS-el nem csinál semmi, ő ad vissza egy API-t, amit majd a pluginok fognak használni, és így fognak transformálni a CSS-t úgy, ahogy kell. És ami legnagyobb változás, vagy újdonság a 8-as PostCSS-nál történt, az, hogy változott a plugin API, így 20%-kal gyorsabb lett a CSS parszolás, mert így meg kevesebb lett a duplikáció.
Eddig mennyi volt? Tehát, hogy oké, hogy 20%, de hogy... hogyha ez nem ilyen relatív mértékegységbe fejezzük ki, hanem abszolútba, hogy mondjuk percbe...
Az gondolom függ attól is, hogy mekkora volt a projekted, amit fordítasz.
Persze, de mondjuk Edu a saját projekteden mennyi időt vesz igénybe egy ilyen parzolás?
Hát én most így fejből nem tudom. Nálam ami projektek voltak, vagy amit, ahol én dolgoztam, az általában gyors volt a
de az mennyi? Post-CSS. Mennyit jelent a gyors?
Nyilván attól függ, hogy milyen gépen, meg egyéb más...
Oké, a te gépeden, a te projekteden.
Amit emlékszem, ilyen 200-300 millisek.
Ó, de szuper. Na, tehát teljesen más súlya van egy ilyennek, hogy egy élő projekten 200 millisekből 20%-ot, tehát 40 milliseket még lesporolunk, 40 millisekkel gyorsabb lesz, mint az, hogy megemlítjük, hogy 20%-kal gyors. Persze tök jó, meg tök nagy eredmény, hogy 20%, csak egy eleve gyors folyamatról van szó.
Hát szerintem a JavaScriptnál, mivel ez egy szálon fut, ez szerintem akár ez is 20% is fontos.
Persze, a legkisebb is számít, tehát ezt már megmondták a reklámba is, nem ezzel vitázok, hanem csak, hogy 20%-kal gyorsabb lett, mint hogyha, mit tudom én, egy órás builded lenne. De hogy egy élő projekten nálad 200 milliseket fog fölgyorsítani, hogyha átírjátok, akkor 40 millisekkel.
Én mondjuk nem tudom, hogy miért nem veszik azt elő pozitívumnak, vagy nem azzal marketingelnek, hogy most már nem kell nekik Babel a fordításhoz. Az szerintem egy pozitívabb dolog.
De hát ez is pozitív. Tehát mindegyik tök jó.
Csak mondjuk, hogyha nekem valamelyik, bármelyik plugin vagy dependency azt mondja, hogy nem kell webpack, én azonnal ráugrok. Tehát szerintem a webpack a korunk Grant és Gálpja most, és tök jó, mert jönnek be az újak, a Parcel meg a Rollup, és legalább nem kell szenvedni. De én ugyanott tartok.
A Rollup az nagyon régi motoros.
Oké, visszanyörögünk vissza a PostCSS-hez.
És ami még fontos történt a PostCSS 8-nál, az, hogy már sokak a dependenciák nem lesznek duplikálva, tehát az API változás miatt a Node Modules mapába a pluginok nem fognak behúzni többször a PostCSS libet. Úgyhogy szerintem hát egy kis lépés jó felé irányba történt a PostCSS-nál.
Mindig, ha ki tudsz venni valamit még a kódból, akkor azt vedd ki, és bármilyen kódcsökkentő folyamat az csak pozitívum.
Hát a végén az lenne jó, hogy szedjünk ki az összes ilyen túl, mint a PostCSS, Babel, Webpack, nem?
Ja. És akkor ott vagyunk, ahol, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt kezdtük a JavaScript-et írni. Script. Hogy megírtuk a JavaScript-et, és működik.
Script.js?
Hát akár, hívhatod bárhogy is.
Ezek tök jól meghatározzák, hogy milyen irányba fejlődjön a JavaScript, meg a HTML, meg a CSS világa. Tehát az, hogy vannak ezek a túlok, vannak a különböző fordítók, azok mutatják, hogy mikre van igénye az embereknek, és mivel tudnak könnyen és gyorsan fejleszteni. Egyszer majd ezek mind megjelennek valamilyen formában a natív böngésző élményben.
Képzeljétek, Code Review-n találkoztam egy olyan code részlettel, ahol a JavaScript-ben szinkron módon olvastak fel fájlt, fájnak a tartalmát, vagy szinkron módon írták ki, már nem is emlékszem pontosan. De lényeg az, hogy nagyon meglepődtem, és akkor vissza is írtam oda kommentbe, hogy hát ez így nem lesz jó, hanem aszinkron módon kellene. És akkor ott alakult ki egy ilyen kis párbeszéd ennek a kommentnek a kapcsán, hogy most kell vagy nem kell, mi van akkor, hogyha csak ilyen egyszer használatos kódról van szó, mi van akkor, hogyha nem látja senki, mi van akkor, hogyha kidobhatjuk ezt a kódot holnap, meg mi van akkor, hogyha nem számít, mert úgysem használja más ezt a JavaScript instance-ot.
Te az én kódomról beszélsz?
Nem, egyébként, tehát, hogy te is benne vagy, most így a beszélgetés apropóját te adtad, mert ott volt egy nagyon jó hasonlatod a végén, azt majd remélem, majd, hogy elmondjuk.
Majd mondom.
Viszont ezt többeknél tapasztaltam, főleg olyan esetben, akik olyan nyelvből érkeztek, ahol nem jellemző ez a funkcionális megközelítés, illetve az, hogy valami nem egymás után, nem szekvenciában fut le. Na, és akkor ezzel kapcsolatban szeretném kérni a véleményeteket, hogy most akkor szinkron, nem szinkron, vagy hogy mikor lehet, mikor nem lehet, melyiket érdemes használni. Mit gondoltok erről?
Ádám, te akarsz mondani valamit, vagy támadjam én Rókát?
Javasolnám, hogy támadj te Rókát, mert úgy érzem, hogy hozzám az a téma kicsit nagyon közel áll, hiszen a szóban forgó egyén szerintem valószínűleg én is lehettem volna, hiszen volt egy ilyen párbeszédem Rókával már, és sőt, nagyon-nagyon valószínűsítem, hogy ez az ötlet, ezt az én kódomat és az én magyarázatom, de hogyha megtennéd, hogy te először megtámadod Rókát, akkor utána én majd megtámogatlak.
Egyébként Ádám, el kell, hogy keserítselek, régeség elfelejtettem, hogy ne, veled milyen párbeszéd volt ezzel kapcsolatban. Most tényleg Alinak a kódja volt az, ami így az utolsó csepp volt a pohárba, de nagyon sok embernél tapasztaltam, tehát egyáltalán ne vegyétek magatokra.
Jó, hát mindenképpen jó, hogyha lehet beszélni ezekről a témákról, és érdemes is, mert akkor jó eséllyel, aki hallgatja majd ezt a rádió műsort, az majd el tudja dönteni, hogy melyik oldalra fog állni, majd igyekszünk prókat meg kontrákat fölvenni ezzel kapcsolatban. Kicsit kezdem máson a Róka oldaláról. Ugye te azt mondod, hogy a szinkron az rossz, és a JavaScript az egyszálú, és ne blokkoljuk azt az egyszálat. Nem látom a bólogatást.
Igen, közben hangosan bólogatok.
Hangosan bólogatsz. Ádám bólogatott helyetted. És valóban nagyon könnyű demonstrálni azt, hogy mennyire könnyű leblokkolni, vagy leterhelni teljesen ezt az egyszálat. Sőt, ez még visszavezethető egészen odáig, addig a vitáig, ami nagyon régen ment, miszerint hogyan rakjál egy JavaScript eseményre egy event handlert. Egyik megoldás, ugye régen mindenki azt csinálta, hogy window.onload egyenlő függvény, aztán jött az, hogy hát ott van az add event listener, és tessék azt használni, mert nem kéne törölni a korábbiakat.
Azért ez egy teljesen más téma.
De hasonló olyan szempontból, hogy Amennyiben az ember magának otthon ír kódot a négy fal között, és ez lesz az egyik érvem, és soha a büdös életben nem fog az semmilyen productionbe kikerülni, és ténylegesen esetleg mondjuk csak egyszer vagy kétszer fog lefutni az a kód, akkor miért ne lehetne ezeket az antipatterneket, vagy megkövezett technológiákat használni?
Tudnál egy ilyen példát mondani, amikor csak ilyen egyszer fogod használni ezt a kódot, és utána gondosan eltávolítod a merevlemezről, lemágnesezve róla?
Hogyne, hát persze, ide van készítve nekem a Junos TV-ből kiszedett rohadt nagy mágnes, és azzal átmegyek az egész merevlemezemen. Hogyha SSD van, akkor meg kalapáccsal neki
esek. Rendben, de hogy milyen kódot készítesz?
Múltkor volt az a szituáció, amikor több nyelvűség kapcsán, sőt nem is, országlistát kellett feldarabolnom, illetve városlistát, és egy 12 megabajtos JSON fájlt kellett nekem szétszednem országonként. Tehát, hogy egy adott ország alá be legyen sorolva minden egyes alátartozó város, és hogy ezt a kliens oldalnak kéne kiszolgálni, és ott volt az az igény, hogy akkor természetesen a te ötleted alapján, hogy akkor ne a 12 megabajtos JSON-t adjuk át a kliensnek minden esetben, hanem csak az adott országhoz tartozó városlistát adjuk át. És itt jött az, hogy megtaláltam ezt az országlistát, meg városlistát, és föl kellett darabolni, és nekem nem az volt a fontos, hogy az a daraboló kód meglegyen, hiszen nekem utána nem is kellett az eredeti 12 megabajtos városlista, hanem nekem a feldarabolt változat kellett. És utána se az eredeti összekonkatenált fájl nem kellett, és se a feldaraboló kód, hiszen már megvan a végtermék.
Uh-huh. Figyelj, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk most itt, meg tudnád osztani velünk ezt a kódot?
Nem, mert valószínű már nincs a gépemen.
Tehát lemágnesezted valóban.
Lemágneseztem, esetleg Messengeren ott van, de ha szeretnéd, akkor törlöm onnan is.
Igen, légy szíves.
Róka, vakarja elő valami ízét Messenger kódot, vagy nézek én. Majd mindjárt akkor basszusokat...
Nem, tényleg nem azért nem, kérdeztem.
Megosztom, csak akkor föl kell olvasni, hogy a drága hallgatók is lássák a fejhallgatón keresztül, hogy milyen kódról van szó.
Nem azért kérdeztem, igazából, tehát egyetlen egy dolog volt benne, egy ilyen szép ramdás kód volt, amiben egy dolog szúrt nekem szemet, az, hogy read file sync volt benne. És utána erre épült a kódnak a további része. És ugye én azt mondtam neked, hogy...
Nem, write file sync volt. Szinkronba írtam.
Bocsánat.
Hát nem mindegy, mert azzal nincs baj, hogy egyet beolvasok.
Na, és ugye azt mondtam neked, hogy ezt azért ne csináld, mert hogyha ez a kód tök véletlen valahogy, valamilyen formában mégiscsak megmarad, akár az emlékezetedben, akkor...
Két lábon járó gondolatrendőrség azonnal így bejön.
Bizony.
Berúgja a nagy testvér, az a megvan
akkor a
kód.
A következő projektedben ezt pontosan fogod tudni, hogy ez már tök jól működött, úgyhogy ezt lemásolhatod, ezt a kódot. És mondtál erre egy tök jó hasonlatot, hogy mi volt az?
Ne, azt én mondom, enyém, én ötlet.
Igen.
Copyright. De... Jó, majd utána mondom a lényeget. Tehát én, ahogy kivettem a te szavaidból, Róka, neked az a félelmed, hogy a szinkron fájlműveletek használata az olyan, mint amikor bandzsán nézel, mert úgy maradsz.
Pontosan.
Tehát itt is az van, hogy sokat használod a szinkron fájlműveletet, és úgy maradsz, és azt fogod használni. És úristen, hát szétrobban a Winchester.
És csukott ajtó, csukott ablak mögött, otthon lesötétített szobába se.
VPN mögött. Miért nem? De az eredeti poén az, hogy azt küldtem el neki, azért küldtem el neki a kódot, hogy mutassam, hogy a Notepad++-t azért nem használom, mert van egy template string a kódba, a write file sync-nél, és hogy azt nem syntax highlightolja rendesen. És erre Róka leakadt a write file sync-nél.
Hát sajnálom, látok egy kódot, akkor kódreviewznom kell, tehát ezt így.
Én az angolodat
hát egyébként reviewztam. Önkényesen az embereknek a privát GitHubján is megteszi, Róka, még kérni sem kell. Ezt szeretném mondani, amikor szabadságom van, akkor az én privát GitHubomat szokta kódreviewzni. Jó érzés. Borzalmas. Egyébként.
Na, és ugye az ezzel a probléma tényleg, amit mondasz is, hogy úgy marad az ember, hogy megír egy valamilyen kódot, mondjuk például ezt a JSON szétszedőt, és hogyha legközelebb JSON-t kell szétszedni, akkor még egyszer tudod használni, és hogyha harmadjára is kell JSON-t szétszedni, csak már egy production környezetben, akkor miért ne használnád az előző kétszer jól bevált kódodat?
De most én ezért szoktam papolni a Ramda mellett, mert nekem nem ezek a kódok az alapköveim, amiből én dolgozok, hanem maga a Ramda függvények. Szuper. Tehát nekem nem ezt kell a fejembe tartanom, hogy
ebbe a Ramda evangélista sapkába majd később tudsz tetszelegni. Most inkább térjünk vissza a szinkron és az aszinkron témához.
Igen, jön a kérdés, tehát a Róka, te egyszer megtanultál biciklizni, és utána megtanultál vezetni. A vezetéssel elfelejtetted a biciklizést? Vagy összeakad a kettő, és netán pedálozol a autóban?
Hát vannak benne pedálok, úgyhogy kell azokat nyomkodni.
De nem ugyanabba az irányba, összeakad a kettő tudás?
Nem akad össze. Sőt, egyébként, hogyha már ilyen antipatterneket említettünk, akkor hova tovább Gotót is használok, de csak assemblyben. Mégpedig azért, mert hogy ott nincs más.
Most éppen egy keresztet mutatok. Ádám is keresztet mutat. Tehát jön ezeknek, a kérdés, hogy...
Figyelj, ezeknek megvan a helye. A JavaScriptben nincs ezeknek helye.
Nincs helye?
Sem a Gotónak, sem a szinkron működésnek, mégpedig azért, mert amit el is mondtam, és hiába mondod, hogy ne jöjjek ezzel, muszáj, hogy ezzel jöjjek, mert a JavaScript az egyszálú rendszer. Hogyha ezt az egyszálat bármivel is blokkolod, akkor tönkretetted az egész JavaScriptet. Nézd meg egy tetszőleges weboldalt, ahol JavaScripten nyitják a menüt például, vagy mondjuk ilyesmi, fölnyitod a konzolt, és beleírod a következő kódot. While, egy és üres zárója, hogy ne csináljon semmit, csak egy végtelen ciklus. Utána az egész weboldal megállt. Úgy beállítottad a földbe, mint annak a rendje, nem működik a menü, nem működnek az ilyen JavaScript csili-vili dolgok, nem működik a beágyazott videó, nem működik semmi rajta.
Ha nem visszatértél, nagyon jó.
Ez nagyon jó demonstrálása, olyan állapothoz, amikor nincsen JavaScripted.
Ez egy nagyon jó demonstrálása annak, hogy a JavaScript tényleg egy szálon fut, de valóban ez a valós use case, vagy ez...
Igen.
Ez mit demonstrál, milyen szituációba jöhet elő az, hogy egy ilyen while egy végtelen ciklusszerű valami van.
Például abban a szituációban jöhet elő, hogy ezt a JavaScriptes kódot, ezt nem egy böngészőben futtatod, hanem mondjuk egy nódos szerveren. Hiszen itt is egy file műveletről volt szó, egy nódos kódról volt szó, és egy nódos szerveren futtatod ezt a kódodat, akkor gyakorlatilag nem csak annak az egy böngészőnek ölted meg a kiszolgálását, hanem az összes létezőnek. Tehát mindenki, aki azt a weboldalt nézi, az többé nem fogja látni, mert hogy annak az egy szálnak a kiszolgálásával van elfoglalva, azzal a végtelen ciklust az hajtja éppen végre. Na, és nem muszáj végtelen ciklust belekódolnod ebbe a programba, simán csak lehet, hogy valamilyen adatforrásból, mondjuk ez a JSON, ami most neked éppen 12 mega lesz, ez 12 terabájtosra hízik. Csak így tök véletlen. Akármilyen megfontolásból, mondjuk egy oprendszer hiba miatt, vagy bármi, félrekonfigurálsz valamit, odairányítod a logfájlokat, és akkor hirtelen csak meghízik. Na, egy 12 terabájtos fájlnak egyáltalán a felolvasása az olyan sokáig fog tartani, nem is lesz egyébként elég memória rá, de hogy olyan sokáig fog tartani, hogy egészen addig az összes ügyfelednek elvesztetted a kiszolgálását, nem annak az egynek, és mindez akkor fog előfordulni, hogyha te emlékeztél erre a kódra, és lemásoltad. És pontosan jó, és ezért nagyon tetszett az a hasonlatod, amit mondasz, hogy pont olyan, mint a bungee-tás, hogy hiába, hogy sötét szobába, csukott ablak ajtó mellett nekiállsz bungee-tani, lehet, hogy úgy maradsz.
Most éppen jegyzeteltem, de Ádám, mondjad előbb.
Igen. Az első, hogy szégyen, hogy nem Markdownban írod, a jegyzetet. A másik pedig az lenne, hogy említetted, hogyha egy szerveren csináljuk 2020-ban, és azt a hallgatók felé is felteszem, mint kérdés. Van olyan nódos alkalmazásotok, ami nem dockeren fut? Mert hogyha van, akkor szeretném a ti önbizalmatokat magamnak, amikor a boltban kenyeret szeretnék vásárolni, vagy odaállok a csemegés pult elé, és mondom, hogy szeretnék 15 vagy 20 deka valamit.
Figyelj, Ádám, most nagyon jó elparodizálod a dolgot, de hogyha Dockerben fut egy Node.js alkalmazás, az mennyivel ad többet ahhoz, hogy egy szál van benne? Lesz benne két szál? Nem lesz benne két szál. Tehát építhetsz ebből klasztert, és akkor lesz több szervered, ami kiszolgál, és mondjuk egy négygépes kiszolgáló környezetben mind a négyet ugyanúgy meg fogod ölni. Egyformán fogod megölni őket, és a négy user az le fogja ölni neked a négy klaszteres rendszeredet.
Szerintem... Én arra szeretnék, tehát visszareflektálok arra a kódra, amit én írtam, mert a Lali féle Ramdát én nem ismerem, nem jött meg a Ramdás sapkám sajnos a postától, itt valahol elkeveredett, de ettől függetlenül, tehát hogy az én kódom az annyit csinált, a hallgatók kedvére elmondom, hogy amiket ikonokat legenerált, azokat így kiírta egyetlen egy helyre a fájba. SVG ikonokról van szó, ez olyan nettó 2 kilobájt volt az egész, tehát hogy így áll lesz uzamben, lehet kicsit több. És ekkor volt az, hogy a Code Review-n én hasonlítam elfele, mint Maci a Málnásba, mert hogy Róka azt mondta, hogy hát Ádámka, ez így nem jó, mert hogy megölöd az egész szerv.
Hiszen ez a kód, hogyha beválik neked, akkor fogod ezt a kódrészletet, és lemásolod majd egy olyan kódba, amiről egyébként még nem is tudsz, hogy lesz egy olyan projekted, ahol számítani fog, mert hogy a fejlesztők a saját kódjaikat másolgatni szokták. Nagyon sok esetben.
Hála Isten, hogy nem annyira elvetemültek vagyunk, hogy Stack Overflow-ról másolgatunk más fejlesztők kódjait, akkor régen rossz lenne.
Ja, de egyébként, tehát pont ezért nagyon haragszok is ezekre a random blogokra, ahonnan ilyen kódokat lehet másolni. És egyébként mindenhova oda szoktam kódreviewzni, hogy azokat se, és pont ezért szoktam így nagyon terjeszteni az igét, mert egyébként egy-egy ilyen rossz megoldás, már úgymond, tehát idézőjelben rossz megoldás, mert hogy az adott helyzetet lehet, hogy megoldja, de így összességében borzasztó. Tehát nagyon rossz. Valakinek van valami hasonló problémája, fogja a Stack Overflow első találatot, és gondolkodás nélkül behajtja a saját kódbázisába. És hogyha nem ért hozzá, nem tudja ilyen szempontok alapján úgymond megreviewzni, vagy valamilyen módon megnézni, hogy pontosan mit is csinál az, akkor simán beletesz a saját rendszerébe egy ilyen hibát, és hiába lesz neki ilyen többgépes klaszterből álló szerver kiszolgáló környezete, meg tudják ölni a felhasználói. Azzal, hogy adott esetben egy-két fájlt feltöltenek.
Tehát szinkron oldalról megint csak az, hogy én egy kicsit felelősebbnek tekinteném a fejlesztőt, vagy felnőttként, tehát a jó eséllyel a fejlesztő az hadd döntse el, hogy hogyan szeretné használni, vagy...
Hadd reagáljak azonnal.
Olyan.
Tegyük föl, hogy te egy felelős fejlesztő vagy, és kellően nagy tudású, hogy pontosan tudod, hogy mik ennek a veszélye és mik ennek a előnyei, hátrányai. Tegyük fel. Most csak így a próba kedvéért.
Most nagyon bólogatok.
Igen. És mondjuk ez a kód, ez mondjuk tetszik neked, és fölrakod GIST-nek. Mert miért is ne, hiszen nem akarod a saját gépeden tárolni, hiszen azt az előbb megbeszéltük, hogy le fogod mágnesezni arról, de bármikor jó lehet egy 12 megás JSON szétkalapálásához. Ha bárki meglátja ezt a kódot, ha bárki, akkor miből gondolod, hogy ő majd felelős fejlesztő lesz, hogyha nem tudta ezt a kódot saját kódfőből megírni, hanem neki keresni kellett ezt?
De most én felelősséggel tartozom azért, hogy máshogyan fejleszt, és hogy az én kódomat használja? Az olyan
miért
szempontból, oké, hogy ha kódminőséget
csinálsz.
Mert prototypolok, és összekalapálom, hogy ideiglenesen működjön, és nem költeményt írok éppen.
A JavaScriptben az, hogy szinkron vagy nem szinkron, az nem egy ilyen döntés kérdése. Tehát egy csomó mindent lehet, így prototypolni. Egy csomó mindent el szoktam nézni JavaScriptben. Ez a szinkron-aszinkron téma, ez nagyon-nagyon a szívügyem, mert ezzel tényleg meg tudod ölni teljesen, örökre.
Róka, szerintem ennek csak az egyik jogos oka lehet az, hogyha én nem szeretnék, hogy az én konkurenseim legyenek jobb, mint én, akkor én egy olyan megoldások fogok...
A direktbe rosszakat.
Aha. Igen, kirakni, hogy nekik rosszabb legyen.
Ez emlékeztet engem valamelyik cégnek, már nem tudom a nevüket, akik direkt a felvételi kódból egy hibásat beraktak, hogy volt egy akármilyen feladat kérdésük, és hogyha rákeresel arra a Google-be, akkor direkt egy rossz megoldás lesz a megfelelő találat, amit ki fog dobni a Google, és tudják, hogyha bemásoltad, hogy hát az a szar. Lehet például bármikor Ctrl-C-t nyomni, tehát most már talán Windows 95 óta már lehet leállítani a folyamatot. Tudom, hogyha szerver környezetbe fut, és ott van hagyva magára a szerver, akkor nem lehet, de megint csak, hogyha én továbbra is azon pedálódzok, hogyha ott van az a kód, és a Node.js fejlesztői azt mondják, hogy az nem deprecated, akkor azt lehet használni.
Azt nem tudom, hogy tudod, de hogy vannak ilyen aszinkron dolgok a JavaScriptben, mint például egy kattintásnak a kezelése. Nem is tudod nem aszinkron módon rátenni. Tehát azt nem tudod szinkron módon kezelni. Hogyha nagyon erősen akarod, és egyébként most nem szeretném megfejteni, hogyha a hallgatóink közül valaki beküldi a megfejtést, annak örülünk, és akkor küldünk neki talán egy Siva Force-os bögrét. De hogy az csak aszinkron módon tudsz egy kattintást rátenni. Vagy például ugyanígy aszinkron módon van mondjuk egy Ajax kérés elküldése. Érted? Az A betű belőle, az első A betű azt jelenti, hogy aszinkron. Aszinkron JavaScript.
És az XML, ami meg nem is követelmény, az a vége. Igen. Én szerintem kettő olyan irányba érvelünk, vagy kettő olyan vektort lövünk a érveinkkel, ami igazából nem fog nagyon metszeni soha, mert két ellentétes dolgot próbálunk védeni, meg támadni. Tehát igen, aláírom, az fontos, hogy arra ügyeljen egy JavaScript fejlesztő, hogy a műveletei azok lehetőleg aszinkron működjenek, amennyire csak tudja, hát akkor nem lehetőleg, hanem akkor maximálisan, mert például egy Ajax kérés az, nem is tudom, hogy hol lehet a jQuery-be, mutattad azt a kódot, ahol lett szinkron?
Nem, lehet, tehát natívan, hát a jQuery is úgy csinálja, tehát lehet azt szinkron módon, csak deprecated lett a szinkron meghívása.
Na, igazából
pontosan azért,
jön elő,
mert belátták a böngésző készítők is, az, hogy azzal blokkolod a weboldalnak a működését. Tehát ezért tették deprecated-re.
Igazából ott jön elő ez az egész, hogy a JavaScript fejlesztők azok a böngészőbe jó eséllyel nem is találkoznak legelőször azzal a problémával, hogy az aszinkron dolgokat rendesen le kell kezelni. Hogyha Node.js szervert csinálsz, akkor ott jóval szembetűnőbb az, hogyha nincsenek elvarva a szálak, mert ott ténylegesen lehal a szerver, és akkor a következő request az nem kerül kiszolgálásra. Emellett böngészőbe meg bármikor tudod újra tölteni az oldalt, hogyha lefagy, hát régen ilyen 5.5 és környékén igazából nem is volt meglepő dolog, hogyha éppen lefagyott az egész. Viszont...
Oké, de most figyelj, Lali, képzeld el, hogy a böngésződ akkor fagy le, amikor mondjuk egy fizetési tranzakció közepén vagy.
És éppen nagyon fura fejet vágok, mert megint csak az a kérdés jön, hogy jó, tehát ha egy éles oldalon, éles oldalt fejlesztünk, akkor ott legyen rendesen lekezelve az összes aszinkron művelet. De miért ne lehetne otthon házi használatra, ami nem fog kikerülni sehova, olyan kódot csinálni, ami antipattern? Igen, most...
Mert úgy maradsz, mert bungee-tasz és úgy maradsz.
Tehát, hogy az aszinkrovétről szerettem volna beszélni, hogyha a Node.js fejlesztői is tudták, hogy nem jó az a szinkron, akkor az aszinkrovét, ami, ha jól tudom, elsőhetes tudomány, akkor az hogy kerülhetett bele? Mert ha jól tudom, az aszinkrovét, az most nagyon puritán próbálom elmagyarázni, az szinkronosítja az aszink hívásokat.
Nem fogja szinkronosítani, csak egy olyan szintaxist ad, mint úgy néz ki, mintha szinkron lenne.
Így van. Akkor ezt miért rakták bele? Tehát, hogy én nem akarok már élvelni, mert tudom, hogy vesztettem, tehát ez nagyon szomorú.
Egyszerű indokból. Egy egyszerű indokból, mert könnyebb az embernek azt olvasni, mint a különböző promiszos, vagy bármilyen egyéb dolgot. Ott
vagy
könnyebb
a callback kell, pontosan.
Könnyebb azt olvasni. A háttérben ugyanaz van, hogy ugyanúgy úgy fog értelmezni a böngésző, hogy aszinkron, csak éppenséggel könnyebb azt lekezelni, hogy...
Csak érted, Ádám? Szinkron. Tehát az, hogy egy szintax cukorkával megjutalmaztuk a fejlesztőket, hogy az a fejlesztő, aki csak így föntről lefele sorban tudja olvasni az utasításokat, és csak így érti meg a saját kódját, vagy így tudja megírni a saját kódját, nem tudja máshogy átgondolni, vagy bármi miatt így csinálja. Őnekik adtunk egy szintax cukorkát, hogy nem kell a callback hellbe beszaladni, nem kell promiszokkal szórakozni, hanem így leírhatja a saját kódját, úgyhogy közben jó lesz. Azért, mert az, hogy aszinkron legyen a JavaScriptben, az előfeltétele annak, hogy jó legyen. A JavaScript azért tud gyors lenni, mert az összes létező műveletet, amire azt mondjuk, hogy várunk, tehát egy csomó más nyelvben az van, hogy várunk a lemezre, várunk a memóriára, várunk a hálózati kapcsolatra, várunk az adatbázisra, várunk a mindenre, na ez JavaScriptben úgy néz ki, hogy teszünk rá egy callbacket, vagy adunk vissza egy promiszt, és majd ha készen van, akkor majd szólunk. Hogyha hibára futott, majd akkor szólunk. Egészen addig megcsináld, amit akarsz. Olyan ez, mint egy jó főnök. Egy jó főnök azt mondja az alattvalóinak, vagy a alkalmazottainak, hogy itt ez a meló, akkor Ádám, te csinálod meg a zsákok emelgetését, Lali keveri a maltert, Edu meg rakja a téglát. És majd amikor készen vagytok a házzal, akkor szóljatok nekem. És tök jól elvagytok, tök jól csináljátok, én meg addig tudok bármit is csinálni. Na ugyanígy van a JavaScript is, kiadja az utasítást a merevlemeznek, írd ki ezt a fájt, vagy olvasd föl ezt a fájt. És majd, hogyha a merevlemez végzett, akkor majd szól neki. Egész addig a JavaScript bármit is tudna csinálni. Ezért tud gyors lenni.
Szerintem nem maradsz úgy, hogyha ezeket használ.
Én megpróbáltam az aszinkövéttel és eltántorítani rókát, de úgy látszik nem sikerült, pedig szerintem jó volt.
De hát az is arra való, hogy használd aszinkron módon a JavaScriptet. Semmi keresnivalója a szinkron dolgoknak JavaScriptben. Sőt, tovább megyek, az olyan számításigényes műveletek mit tudom én, bitcoin bányászat, vagy bármi, ami számításigényes, az mind-mind nem való JavaScript-be. Pont ezért. Mert azt az egy szállat, azt fogod és blokkolod vele.
Hát mellette ne szolgáljál ki webszervert, miközben éppen bitcoint bányászol.
Igen, 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 célszerűen. Vagy ahány magod van, a gépen annyi JavaScript szállat indítse.
Én továbbra is azt mondom, hogy aki szeretne egy kis biztonságos menedéket róka elől az otthon négy fal között szinkron műveleteket író klubba csatlakozni, az hozzám jöhet. Én majd megvédem egy szinkron pajzsal a rókát. Igaz, hogy egyszerre csak védeni fogok, de támadni nem, mert az blokkolja a két művelet, de majd... Na, értitek.
Nem baj, az aszinkron rendőrség megtalál mindenkit.
Jó van, aszinkron az majd. Amíg én védek, addig te hátba támadsz.
Szerintem egyébként code review-t azt nem szabad kérni, azt kapni kell, és meg kell tudni elfogadni. Én ezt megtanultam.
Igen, egyébként ez is a másik része. Tehát egy code review, hát egyrészt mind a két félnek tud tanulópont lenni, tehát aki reviews, ő is tudott új dolgokat tanulni, tehát ezt is el kell tudni fogadni. Másik, amit Ádám mond, hogy tényleg, tehát tök fölösleges ott erősködni rajta, hogy de az már pedig úgy jó, mert ez egy tanulópont. És ilyen pontokon lehet igazából fejlődni, más szempontokat megismerni. Tessék?
Szeretném alátámasztani, mert amikor a legelőször ebbe belefutottunk, és az én code review-mon is elbogott, és mondtam, hogy de hát Docker megyek, de hát ez csak 2 kilobyte fáj, de hát, próbáltam védekezni, majd utána az én nagyon kedves mentorom a cégnél, Róka, egyébként ezt ugyanilyen nyugodtsággal elmagyarázta nekem, és azóta nem azt mondom, hogy megtértem, tehát én még mindig azt mondom, hogy a szinkron az könnyebb, de az aszink a helyes. És ez szerintem egy nagyon jó záró példa volt.
De tényleg, aki weboldalt csinál, vagy éles kódot, ami ki fog menni valahová, és többen fogják használni, nem csak ő a négy fal között, az ténylegesen varja el a szálakat, rendesen dolgozza el a callback-eket, az aszinkronokat, gondoljon arra, hogy ténylegesen nem lehet tudni, hogy mennyi idő, amíg az adott függvény le fog futni, ez legtöbbször inkább az Ajax műveleteknél jön elő, talán a Fine műveleteknél jobban ki lehet számolni a sorrendet, hogy hogyan fognak jönni, de ne arra alapozzon az ember.
Következő érdekesség, hogy végre Edge lesz a Linuxon. Erről mit gondoljátok?
Végre? Ez inkább a végét jelenti a dolgoknak.
Egyébként most mindenki nagyon nevetni fog, de a Microsoft teszteléssel nagyon jó fej abból a szempontból, hiszen hogyha azt mondod, hogy te Linuxon vagy és szeretnél kipróbálni bármilyen, azt hiszem, IE6-ig böngészőt, akkor a Microsoft ad neked egy előre elkészített VirtualBox image-et, amit le tudsz húzni, egy kattintással tényleg elindul, be se kell lépned, be se kell konfigurálnod semmit, és működik.
Igen, de csak bizonyos ideig.
A bizonyos ideig, azt hiszem Windows 8.1 felett 3 hónap, de utána neten keresztül tudod aktiválni újra, de a legeslegelején mondják a doksi leírásnak, hogy csinálj egy snapshotot róla, és akkor örökre jó lesz. Tehát így indulnak. És nagyon jó fejek ebből a szempontból szerintem, meg az, hogy ennyire nyitnak a Linux fele is, nagyon jó fej. Én nagyon örültem, mikor meghallottam, hogy jön az Edge. Mármint ez az új Chromium alapú Edge a Linuxra, mert ez szerintem egy tökre jó alternatíva a Chrome-ra, még akkor is, hogyha nem.
Az, amiket mondtál, azok úgy önmagában persze tök jók, de szerintem az, hogy Edge lesz Linuxon, ez csak egy olyan plusz teher, amit a kutya sem fog használni, mert mégis ki a fene használna felhasználói szinten Edge-et Linuxon. Tehát ez szerintem nonsense, tehát ez úgy hülyeség, ahogy van. Másik oldalról ezen tesztelni, az meg szintén hülyeség, mert hogy a Windows-os, nem tudom milyen policy-t, amit egyébként az Edge meg tud kapni, azt így Linuxon nem tudod adni neki. Tehát szintén nem tudod jól tesztelni. Egy ilyen látszat megoldás, hogy olyan, mintha tudnál jól tesztelni ilyen Microsoft terméket Linuxon, de hogy valójában az lenne a megoldás, amit mondasz te is, hogy van ilyen előre elkészített VirtualBox-os image.
De szerinted milyen különbség lesz a Windows-os Edge és a Linux-os Edge között?
Az összes ilyen jogosultsági beállítás.
És ez hogy fog befolyásolni egy weboldalt?
Na, akkor azonnal mondom.
Szóval
azért szeretik a nagyvállalati ügyfelek a Microsoftnak a termékét, mert nagyon finoman lehet hangolni, és nagyon finoman lehet őt beállítani olyan tekintetben, hogy mi mindent lehet egy weboldallal csinálni, és mit nem. Ez ugye azért fontos, hogy a céges policy-nek feleljünk meg, ne lehessen adatszivárgás, meg tehát a dolgozókat valamilyen módon mederbe terelni, ne pedig a világ összes weboldalát nézzék meg, és akkor gyakorlatilag kiszolgáltatják a teljes céges hálót az első ilyen random szoftvernek, vagy akár föltelepítenek ilyen zsaroló szoftvereket. Tehát ilyen szempontból nagyon jó, és nagyon szeretik a Microsoftnak a termékeit. Viszont ahhoz, hogy ezek a policy beállítások ezek érvényre jussanak, ehhez a Windows-os keret az kell hozzá. Na most ez így Linux alatt hogy adod oda neki?
De hogy,
igen,
hogy
csinálsz, ezt a csendet, ezt...
És hogy csinálsz egy weboldal, az miben lesz más a Linuxon Edge-ben, meg a Windowson Edge-ben?
Ez ne egy az... olyan hagyományos weboldalra gondolj, hanem, tehát igen, egy hagyományos weboldalra gondolj, csak arra gondolj, hogy egy Windowson egy Microsoftos böngészőt azt úgy be tudsz állítani, hogy bizonyos részei hogy működjenek.
Például?
Például, hogy működjön-e az audio vagy a video streaming.
Ez még ilyen IE 5-ös korszakban volt divat nagyon, hogy a vállalatok nem, ennyire finomhangolják.
Ez mai
az egész IE idővonalán?
Persze.
Ádám bólogat nagyon.
És ez mondjuk miért kell beállítani a böngésző szinten, és nem mondjuk hálózati szinten?
Hát hálózati szinten, csak ugye a böngésző megörökli.
Tehát ez a group policy.
Hát jó, de ha ez hálózati szinten van beállítva, akkor ha én most ezt a webappot fejlesztek Linuxon, akkor vagy Windowson, nekem tök mindegy.
Nem úgy hálózati szinten, hanem van egy ilyen csoportházirend, ahol megmondják, hogy ez a felhasználó, ez például nem tudom...
Nem YouTube-ozhat.
Igen, például, hogy nem YouTube-ozhat, és akkor ő ezt megkapja, ezt megörökli az ő Internet Explorer-re. De a Chrome-ja például nem örökli ezt meg.
Most én venném föl Rókának a miért, meg mi értelme van ennek sapkáját, mondván, hogy egyre több böngészőnél halljuk mostanában azt, hogy Chromium alapokra lett helyezve. És az miért jó? Miért jó, hogy van egy más skinnel rendelkező Chrome? Itt van most akkor az Edge ki lett cserélve alatta, van az Opera, de hogy így egy csomó van, amelyik igazából csak egy átskinelt Chrome, vagy Chromium. Például ott van még a Torch is, ami eltűnt.
Tudod, miért jó ez?
Fogalmam sincs.
Akkor elmondom neked. Azért, mert a többi böngészőmotor az nem volt jó. Vagy máshogy fogalmazok, azok rosszak.
Értem, hogy nem akarnak fejleszteni már KHTML-t, meg nem tudom, mi volt még régebben a Internet Explorer-nek a motorját, de hogy akkor miért nem mondjuk azt, hogy ha ez egy becsomagolt Edge, az Edge az egy becsomagolt Chrome, akkor az egy Chrome. Miért nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor mostantól gyerekek, nincsen többé Edge.
Hát az mekkora presztízsveszteség lenne egy ilyen operációs rendszer gyártó cégnek, hogy hát srácok, nincsen böngészünk. Mindenünk van, tudunk szövegszerkesztőt, olyan táblázatkezelőnk van, mint ami a világon nincsen.
Hát nálam már akkor lehúzzák a rolót, amikor azt mondják, hogy új Chromium alapú lett. Hát akkor tudom, hogy jó, hát akkor ti is átálltatok a sötét oldalra, és nektek is ti is csak egy Chrome-ot tudtok adni szépen színes szagosan becsomagolva, hogy úgy nézzen ki, mintha Edge lenne, vagy bármi más.
Egyébként így van.
Amúgy szerintem a Chromiumnak a legnagyobb hátránya az, hogy a Chromiumot nem, vagy nagyon nehéz optimalizálni a hardware-e. Tehát ha mondjuk összehasonlítsunk a Safari-val, ott az Apple-nek sokkal több lehetőség van optimalizálni a Safari-t az ők eszközökre, mint most a Google fog optimalizálni mindenre.
Tehát lehet, hogy pár... Apple egy zárt architektúrát használ, és ő a saját dolgaira pusol ki mindent. Innentől kezdve az Apple az egyetlen olyan szoftverfejlesztő és hardware-gyártó cég, ami ezt megengedheti magának.
Nem egészen, ilyen lesz a Huawei is.
Igen, a Huawei is, illetve a Microsoft is a Surface-ekkel, meg a Xiaomi a MIUI-val, ami amúgy Android alapú, ami amúgy Linux, igen. Tehát attól függetlenül az ökoszisztéma szintjén még mindig senki nem áll annyira jól, mint az Apple. Most lehet mondani, hogy hát a Xiaomi-nak van robotporszívója, meg fogkeféje, meg mindene van igazából, ettől függetlenül az ökoszisztéma még annyira nem kiterjed. Egyébként reflektálva az előzőre, attól függetlenül, hogy nagyon sok browser Chromium alapú, van ez a Kolibri, meg ez a Blisk, ami Chromium alapokon működik, de nagyon szét van szedve, nincsenek benne tabok, elvetemült egy játékszerek, úgymond, azt hiszem még a Vimperátor az alapműködési dolog benne, tehát innentől kezdve elmondtam szerintem mindent. Ettől függetlenül a Vivaldi, a Brave is ezt használja, és látszik, hogy értek el olyan hatalmas változásokat, főleg azt hiszem a Brave, a gyorsaság szempontjából, optimalizás szempontjából, különböző hardvereken, hogy ez valami eszméletlen. Tehát a Chromiumot nem szabad azért annyira leírni. Én például használtam Edge-et is, nem húzamosabb ideig, de használtam, és meg voltam vele elégedve magán Windows-on is.
Képzeljétek, nemrégiben ebben a hónapban egy magyar ügyben döntött az EU bírósága, miszerint vége a nullás díjcsomagoknak az Unióban, és egészen pontosan a Telenornak az ügyét bírálták ilyen módon el, ahol is az történt, hogy a Telenorék ingyen szolgáltatták, tehát már úgy ingyen, hogy amikor elhasználtad, vásároltál egy bizonyos mennyiségű adatkeretet, és azt elhasználtad, akkor utána még ingyen tudtad használni bizonyos weboldalakat, bizonyos szolgáltatásokat, adatcsomagtól függően, tehát attól függően, hogy melyik csomagot, mit tudom én, hogyha ilyen filmes beállítottságú vagy, akkor tudtad használni utána még a YouTube-ot, vagy a Messenger-t, vagy ehhez hasonlókat, és erre nemet mondott az EU bírósága. Mit gondoltok erről?
És ez csak Telenort érint?
Hát valószínűleg ilyen precedens értékű ügy, tehát valószínűleg majd a többieket is fogja érinteni, előbb-utóbb mindenhova begyűrűzik. Na szóval, mit gondoltok erről?
Én azt mondanám, hogy nekem még kellene egy kis információ emellé, hogy végül is mi volt az indoklás, vagy meghallgatnám az ő oldalukat is, mielőtt azt mondanám, hogy hülyeség, amit mondanak.
Még mert mindig. Amúgy azt gondolod?
Mármint melyik részét?
Hát most mondtad, hogy mielőtt azt mondanád, hogy hülyeség. Tehát most így ennyi infóból azt gondolnád, hogy ez hülyeség?
Nem mondtam, hogy melyik a hülyeség. Aha, trükkös vagyok, ugye?
Tehát hülyeség?
Nem akarok még véleményt mondani, először kéne egy kis további információ arról, hogy végül is mire mondták ezt, vagy mi volt, ami szemet szúrt nekik. Tehát most az volt a problémájuk, hogy a... hogy is fogalmaztuk az előző menetbe? Nem akarom azt a versenyszféra szót használni, mert az Ádámnak a kulcsszava. Tehát attól félnek, hogy a versenyszférába nem nyújtottak egyenlő esélyt a többi cégnek, vagy hogy jött ez? Vagy mi volt a indoklás?
Hát igen, egyébként ez volt az indoklás, hogy torzítja, tehát gyakorlatilag az internetnek a semlegessége fog azzal sérülni, hogy egy szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat előnyben részesít másokkal szemben. Most legyen az akár egy weboldal, hogy azt így ingyen elérhetővé teszi, vagy akár csak a szolgáltatásnak az elérhetőségének a színvonala. Tehát mondjuk egy torrent esetében mondjuk lassítja egy kicsit.
Na most a torrenttel kapcsolatban...
Vagy mondjuk egy konkrét példát mondjak, hogy COVID idején, amikor így nagyon nekiindult a home office, akkor egy csomóan nekiálltak úgy segíteni a hálózatnak a tehermentesítésén, hogy letiltották a Full HD minőségű videókat, és csak gyengébb minőségben lehetett megnézni. Na és hogy ilyenfajta szolgáltatás gyengítéssel gyakorlatilag a piaci verseny sérül, és a netnek, az internetnek a semlegessége.
Azt hittem, rókálom a nyújra. Én arra lennék kíváncsi egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ha jól tudom, a magyarországi, tehát az ilyen szolgáltatóknak, akik Magyarországon vannak, általában van egy infranetjük. Ez azt jelenti, hogy a különböző infrájuk segítségével ők tudnak akár olyan weboldalakat is megjeleníteni, amikhez nem szükséges internet. Ebből kifolyólag, hogy a versenyszférát teljesen aláássák, meg tudnák azt is csinálni, hogy létrehoznak saját maguk egy üzenetküldő oldalt, és azt kisajátítják maguknak, hogy amikor nulla internete van valakinek, akkor csak és kizárólag az ő oldalukat lehessen elérni. Ezt az EU nem szabályozza sehogy sem?
Most nekem az lenne a kérdésem az egésszel kapcsolatban, hogy vajon az EU-nak a feladata eldönteni azt, hogy mi az a, melyik az az oldal, hogy ezt az egyensúlyt megteremtsék?
Hát valakinek jogi hátteret kell nyújtani ilyen ügyben is.
Ha most próbálnak elvi alapokat előszedni, és azt mondják, hogy ez azért fontos, hogy mindegyik oldalnak, ne csak a Messengernek mondjuk, hogyha azt használják a legtöbben, és azt szúrta a szemüket, hogy ne csak a Messenger legyen fókuszba, hanem a WhatsApp, meg az összes többi hasonló kommunikációs platform is, akkor megnézték egyáltalán, hogy melyiket mennyien használják? Vagy csak azt mondták, hogy hát a szegény WhatsApp le van maradva, próbálunk neki kvótát teremteni.
Nem erről van szó, hanem a szolgáltató önkényesen döntött, és kiválasztott néhány népszerű szolgáltatást.
Nem a felhasználók?
Népszerű.
Igen, pont ezt mondom, hogy nem a statisztikák alapján?
Hát nyilván, tehát népszerűt, tehát megnézték a táblázatot, elő van, na akkor ezt betesszük. Mert hiszen így lesz eladható az ő termékük, így lesz eladható az ő szolgáltatásuk, hogy nézzétek, internetet szolgáltatunk, de amit amúgy nagyon gyakran használtok, az meg nem is kerül pénzbe nektek. Hát persze, még a hülyének is megéri, hát még nekem.
Na jó, de továbbra is a kérdés az, hogy ez most az uniónak a dolga, hogy ebbe beleszóljon és ezt fölülbírálja ezeket a statisztika alapú döntéseket? Például, hogy az Európai Uniónál már láttuk azt, hogy hoznak pár nagyon jó döntést, például nekik köszönhetjük azt, hogy most már mindegyik weboldalon ott van a GDPR pop-up, amiket szorgosan nyomkodhatunk ki, mielőtt az adathoz eljutunk.
Oké, akkor válasszuk külön, hogy maga az implementáció, hogy hogyan készült el ennek a törvénynek a úgymond a kódbeli manifestációja, meg válaszok külön a jogalkotónak a szándékát. Tehát az, amit mondasz, hogy GDPR pop-upok vannak mindenhol, meg cookie-bar van mindenhol, meg 85 reklámblokkolóra figyelmeztető pop-up van mindenhol, tehát ez úgy hülyeség, ahogy van, és be kéne tiltani az egészet, mert az egész pop-up mizériát azt már egyszer lejátszottuk nagyjából egy 15 évvel ezelőtt. Akkor a böngészők azok úgy döntöttek, hogy a pop-upokat le fogják tiltani, most megint ennek a felfutó ágában vagyunk még mindig, és még mindig ott járunk, ahol 15 évvel ezelőtt. Tehát ez egy tök hülye irány volt, nagyon nagy butaságot készítettek a fejlesztők ezáltal, hogy rá vannak így jogilag kényszerítve, és csak ilyen módon tudják elérni azt, hogy pop-upokat nyomnak az arcunkba. Másik oldalról a jogalkotónak a szándéka szerintem nagyon nemes, tehát az, hogy minden felhasználónak joga van arra, hogy tudja, hogy milyen adatot tárolnak róla, hova kerül az ő adata, rendelkezhet arról az saját adatáról, tehát amit róla tárolnak, arról rendelkezhet úgy, hogy távolítsák el, vagy anonimizálják, tehát ez szerintem egy nagyon dicséretes szempont. Tehát mind a két oldalnak megvannak az érvei, és akkor visszakanyarodva erre a történetre, én tökre egyet tudok érteni az EU-nak az alapelvével, azzal, hogy az internet legyen semleges. Ne népszerűsítsünk egyes oldalakat mások rovására egy szolgáltató által. Mert hiszen a szolgáltatónak pont az lenne a dolga, hogy szolgáltasson, csak úgy semlegesen.
De így most, hogy leveszik ezt a, letiltják ezeket a lehetőségeket, hogy valamely oldalak akkor is elérhetőek legyenek, amikor már elfogyott ezzel az adatkereted.
Ezzel helyreáll az egyensúly, na jó, de nem lesznek bizonyos oldalak népszerűsítve.
Várjál, pont ilyenkor jön elő az a szituáció, hogy eddig volt valami, ami elérhető ingyen, és most semmi nincsen.
Igen, most egyformán semmi, tehát egyformán rossz lesz. És tökre egyet tudok érteni azzal is, amit te is mondasz, hogy ez iszonyatosan nagy hülyeség, hogy adtak valamilyen szolgáltatást, és ezt most teljesen elvették.
Szerintem ennek lehet egy másik megoldás, hogy lehet egy ilyen fajta szolgáltatás megoldani, és szerint az úgy lehetne megoldani, hogy a felhasználónak adni lehetőséget mondjuk kiválasztani 5 vagy 10 szolgáltatás, amit szeretnének korlátlan használni.
Pont így történt, mert voltak adatcsomagok, csak nem így, hogy te randomra választasz 5 szolgáltatást.
Nem, én arra gondolom, hogy te kiválasztasz magadnak, hogy én szeretnék korlátlan használni mondjuk ezt szolgáltatást, és nem fordítva, mert eddig fordítva volt, hogy a telekommunikációs cég, ő mondta meg, hogy mit fogsz ingyen használni majd, ha kilépsz a keretből.
Ez egy kicsit hasonlít a politikai listás szavazásra.
Vagy a tévécsatornákhoz.
Vagy a tévécsatornákhoz, hogy választasz egy basic csomagot, amiben igazából nincs nézhető csatorna, vagy választasz egy kétszer olyan drága, de olyan csomagot, amiben van 3 nézhető csatorna, és egyébként 150 nézhetetlen csatorna, vagy választasz egy fullos csomagot, amiben lesz már 10 nézhető csatorna. Ez gyakorlatilag ugyanaz a listás szavazásra vezethető vissza.
Én visszakanyarodnék egy kicsit még az EU által meghatározott döntések minőségére, vagy inkább az implementációhoz, megint csak a GDPR, mert ugye arról beszélnek itt, hogy net semlegesség, és hogy minden legyen semleges, meg szárnyaljon az ingyenes információ, mindent kössünk, ez már régen nincs ilyen.
Nem, tehát ez pont nem arról szólt, tehát semmi nem volt arról, hogy ingyenes, hanem az, hogy egyforma elbírálás alá essen, tehát ne legyen kiemelve valamelyik szolgáltatás.
Igen, és láttuk a legutóbbi intézkedését az Európai Uniónak.
És az az eredménye, hogy úgy lett egyforma, hogy nem lett.
A GDPR-nál látjuk ennek az eredményét, ott van az, hogy rákeresel valamibe a Google-be, ki fogja dobni a cikknek a szövegét, látszólag nem érinti őt a GDPR-os figyelmeztetés, hiszen nem azt indexeli be a Google, hogy we value your privacy, nem azt fogod megtalálni, hiszen akkor nem kattintanál rá, ellenbe megnyitod ugyanazt a linket, és nem a tartalmat fogod látni, hanem egy, kapcsolt ki a reklámblokkolót, kettő, süti figyelmeztetés, három, GDPR pop-up, és itt nem sérül az információ szabad áramlása ehhez? Mit szól az Európai Unió ehhez?
Szerintem ennek nincs ilyen szempontból köze, mert mindenki egyformán kerül ebbe a Pixisbe, tehát nincs megkülönböztetve egyik szolgáltatás sem a másik által. A Google egyformán fogja beindexelni a te oldaladat is, és az enyémet is. Tehát ugyanúgy kikerüli majd ezt a süti figyelmeztető ablakot, hogyha van valamelyikünk oldalán.
Na jó, csak emlékeztek biztos ti is rá, a idősebb vagy tapasztaltabb SEO-ban jártasabb kollégák azok biztosan ismerni fogják azt a szabályát a Google-nek, hogy ne szolgáljál ki különböző tartalmat a keresőmotornak, vagy keresőrobotnak, meg az embernek.
Igen, de hogy ez most hogy kapcsolódik ide? Ezt így nem teljesen értem.
Hát az, hogy itt is az van, hogy az Európai Unió beleszól, és utána élvezhetjük a hozamát neki, hogy igazából
tehát mondom, egyenlőbb lesz, mindenképp de külön kell választani. Mindenképp külön kell választani magának a jogalkotónak a szándékát és annak az implementációját.
Hát az implementáció sose sikerül jól. Jó, hát én továbbra is azt mondanám, hogy én annyira nem értek egyet ezzel az Európai Uniós dolgokkal. Én általában nem szeretem azt, hogyha az Unió valamiről dönt, mert az általában balul sül el.
Nem, mondom, tehát én is azon a véleményen vagyok, hogy jó ez, hogy tehát jó volt az a gyakorlat, hogy valamilyen szolgáltatást azért kapott az ember, amikor elhasználta az adatkeretét. Ez szerintem egy tök jó volt, és ilyen szempontból tök rossz az a megközelítés, hogy hát úgy lesz egyforma a piaci verseny, hogyha akkor nem kap semmit az ember, mert akkor egyformán nulla az, amit az összes szolgáltatásból kap. Ez szerintem tök hülyeség.
Ja, ha nem tudtok dönteni, hogy ki fog játszani a Gameboy-jal, akkor inkább elveszem.
Igen, igen, ez pontosan ez. Ez nagyon jó hasonlat volt, köszönöm.
Az én véleményem is az egyébként ezzel kapcsolatban, hogy hülyeség volt elvenni ezt. Bár ha jól tudom, még az egyik szolgáltató oldalán még megtalálható az, hogy nagyon sok kommunikációs és zenei streaming szolgáltatót ingyenesen adnak még most is, miután elfogyott az adatkereted. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmazások, vagy annak használata nagyon sokszor életeket is menthet, hiszen hogyha a fiatalabb generációra gondolunk, akkor tudjuk, hogy az egész életüket ott élik le, és valószínűleg minden egyes fontos információ ott fognak először közölni. Ebből kifolyólag szerintem egy kicsit felelőtlen döntés volt, meglátjuk, hogy mi lesz a foganatja.
Hát és egyébként azt is hozzátenném, hogy az EU-nak a vezetői azok nem a fiatalságból kerülnek ki, tehát ilyen szempontból visszafele viszik az egész kontinenst így az időben, tehát egy kész időutazás, amit így az informatikában művelnek.
Képzeljétek el, hogy kijött a View 3 a napokban, de sajnos ebbe az adásban már nem fér bele. A következő adásban mindenképpen fogunk róla beszélgetni, hiszen nagyon érdekes téma, ami szerintem mindannyiunkat, aki most itt van, érint. Többen táncot is lejtenek, ahogy már látom a meeten.
Ennyi fér ebben adásban. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés, ötlet, vagy bármilyen kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!